Nyissuk fel Bibliánkat a Márk evangéliumánál. Márk evangéliuma 13. fejezetből olvasunk, 21. verstől a 37. versig. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtéveszték a választottakat. Ti azonban vigyázzatok. Előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti a választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő, hogy ahogy az idegenben készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura, lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket, amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Köszönjük, Urunk, ébresztő szavaidat, amelyek minden mai napig szólnak hozzánk Márk evangéliumának ebből a fejezetéből. Hálát mondunk azért, hogy megíratott mindez, ami tanulságunkra, figyelmeztetésünkre. Nem elég az, úgy érezzük a te ígéd figyelmeztető szavából, hogy egy ponton, amikor megértettük, elfogadtuk az evangéliumot, hanem ébren kell, hogy legyünk, készen létben kell, hogy legyünk. Kérünk, hogy taníts bennünket szent lelked által arra, amit te jónak látsz ezen a délelőttön. Amen. Ebben a fejezetben 6-szor olvasom ezt a szót, hogy vigyázzatok. A mindennapi életben is találkozunk figyelmeztetésekkel. A szélsőségessé vált élettel kapcsolatosan különösen aktuálisak ezek a figyelmeztetések. Hiszen maga az időjárás is olyan szélsőséges, hogy már nem csak sárga riasztás van, hanem narancs, sőt piros riasztás is van, ami az időjárásnak a fokozott erősségét jelenti, és vigyázatra inti az embereket. Még régen gyermekkoromban is, amikor nagy élmény volt, hogy a Balatonhoz eljutottunk. Akkor is volt az, hogyha kilőtték a rakétát, akkor ez azt jelentette, hogy hamarosan jön a vihar. Itt bizony, aki nem vette figyelembe, lehet, hogy az életével fizetett. Nem egy ember halt meg a Balatonnál, hogyha bent vitorlázott, vagy nem vette figyelembe a figyelmeztetést, akkor a heves vihar az nagy bajba keverte, esetleg úgy mentették ki, ha ki tudták menteni. Gyakran építkezéseknél is ki van téve, hogy vigyázzat. A tél is olyan volt, hogy én is gyakran néztem fölfelé, vagy kijebb mentem, hogy nehogy éppen a hóomlás az a fejemre essen. De ki is volt téve a figyelmeztetés némely helyeken. Aztán a közlekedésben is olvassuk, hogy hát vigyázzat, a táblák is vannak. Táblára rá van téve egy szarvas, az azt jelenti, hogy van veszély. Jó lesz vigyázni, mert hát bizony egy komoly szarvas bika az autóba is nagy kárt tud okozni. Vigyázat, omlás veszély, vigyázat, csúszás veszély. És ezeket figyelembe kell venni. Hát akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy az idők jeleit tudjátok, sok mindent tudtok, de azt nem tudjátok, hogy amit a Szentírásból Isten a szívetekre helyez, hogy azt vegyétek figyelembe. De hát hogy tudjuk azt, testvérek? Hát úgy, ha olvassuk a Bibliát, ha olvassuk a Szentírást. Úgyhogy ezek a szavak, amik itt benne vannak ebben a fejezetben, hogy vigyázzatok, ezek mind összefüggenek azzal, hogy hát ismerni kellene nekünk a Bibliát, minden hívő embernek, mert nem elég az, hogy hallottad az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus érted is jött, és érted szenvedett, és érted halt meg, és az a véredért, az ő vére a te életedért, bűneidért omlott ki. Nem elég ez, hanem szükséges az, hogy ismerd meg az ő akaratát, ismerd meg, hogy mit kell cselekedned, mihez kell tartani az életedet, és ezt napról napra szem előtt kell tartani. Mert olyan az embernek az értelme, és olyan az embernek a természete, hogy minden mai napig is nem változott az emberiség, nem változtunk abban, hogy inkább szeretnénk eltérni az írásoktól, menni a magunk útján, mint hogy az Isten útján járni. Márpedig, ha nem az Isten útján jár valaki, akkor hogyan fog találkozni az Úr Jézus Krisztussal, aki visszajön? Vajon akkor felvétetik-e, amikor Jézus visszajön az ő seregébe, hogyha nem élt vigyázó életet és imádkozó életet? Nézzük tehát akkor ezeket a szavakat, amelyek hatszor is itt szerepelnek ebben a fejezetben. Előnyben van az, akinél most itt van a kezében a Biblia, hogy bele tudjon tekinteni, hogy milyen összefüggésben vannak ezek a szavak elhelyezve. Az első találjuk mindjárt az 5. versben. Vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki titeket. Hát igen, a megtévesztésnek a hatalma, az ereje működik azóta is ezen a földön. mi nagyon bennem van még a Nészáros testvér előadása is, mert közben én elolvastam Szebeni Olivier testvérnek a anabaptistákról szóló könyvét is. Ha valaki érdekel, akkor oda tudom adni. És nagyon előttem van az, hogy noha ők is nagyon jóra törekedtek, és mégis mennyire különbözőek voltak. Nem voltak ők sem egyformák, mint hogy a mai hívők is. Még itt Magyarországon is mi baptisták is annyi félék vagyunk, és vajon, ha sokféle gondolkodás, hogyan jön össze? Hát ha a lényegre tudunk koncentrálni. És a lényeg az maga az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja, tehát az 5. versben, vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki titeket. Azzal, hogy azt mondja, én vagyok. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy soha nem menjetek más után, testvérek. Még Pál apostol is, noha ő nagyon nagynak látjuk, de hiszen mégis azt mondja, nem én vagyok. Nem én vagyok a Mesiás. János, a bemerítő, vagy ahogy szokták mondani, a keresztelő János. Ő is azt mondja, amikor rákérdeznek, hogy hát te vagy a Mesiás, te vagy a Krisztus. Ó, nem én vagyok, nem én vagyok. Tehát, ha valaki azt merné mondani, hogy ő is, akkor csak ő utána menjenek az emberek, akkor ez egy veszedelmes dolog lenne. Csak úgy tehetjük hozzá, hogy jöjjetek én utánam, hogyha mi Krisztus után megyünk. Csak akkor. Ha nem megyünk komolyan Krisztus után, akkor nem merjük mondani azt, hogy kövess engem. Gyere utána. Csak akkor, ha mi komolyan alázattal, de ugyanakkor lelkesedéssel, buzgossággal megyünk az Úr Jézus Krisztus után. Akkor nem is kell mondanunk, mert akkor ezt úgyis megérzik az emberek, és meglátják, hogy ezután az ember után érdemes menni. Azt mondta Jézus, az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Megismerik a pásztornak a hangját, és idegen után nem mennek. Tehát itt a vigyázni szó, az azt jelenti, hogy tegyetek különbséget. Vigyázzatok. Tudjatok disztingválni, különbséget tenni. Különbséget tenni pedig csak úgy tudunk, ha nagyon jól ismerjük a Bibliát, olvassuk napról napra, és a Bibliából tisztán halljuk a Jézusnak a hangját. És akkor különbséget tudunk tenni a tanítók között is, a pásztorok között is. Nem azért, hogy hát most mi kik vagyunk, mik vagyunk, de hiszen felelősek vagyunk önmagunkért is elsősorban, hiszen felelősek vagyunk egymásért is. Vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki. Mert sokan jönnek majd, akik azt mondják, hogy én vagyok. Ez az ego eimi görögben nagyon híres. Azt mondja Jézus, én vagyok az ajtó, én vagyok az út, az igazság, az élet. Én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Csak egy valaki adta az életét a juhokért, aki az életét odaadta, a keresztfán meghalt, ez pedig Jézus Krisztus. Ő tehát a méltó arra, hogy kövessük. Ne vegyük le tehát a tekintetünket az Úr Jézusról, hanem újra és újra emeljük a mi tekintetünket őre jár, ahogy ezt olvassuk a Sirokhoz írott levél 12. fejezetében, nézve a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Ez a mi feladatunk. A második vigyázatok a 9. versben található, ahol azt olvassuk, hogy ti pedig vigyázzatok magatokra. Vigyázzunk magunkra. Kire vigyázzunk elsősorban? Hanem magunkra. De az összefüggésből kiderül, hogy kerülhetünk elég nehéz helyzetbe. Amikor meglephet bennünket az aggodalom, a félelem, mert azt mondja az ige, hogy vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én értem. Tehát amikor az emberek támadnak minket a hitünkért, amikor a hitünkért kell elviselni valamit, vajon hogyan tudjuk ezt elhordozni. Ilyen nagyobb üldözések most nincsenek itt nálunk, de nem azt jelenti, hogy nem lehetnek, de kisebb dolgok vannak, amiket el kell viselni, de hogyan tudom elviselni? Ettől függ majd az, hogy vajon lesz-e annak gyümölcse. Mert sokszor a szenvedések, amelyeken keresztül kell, hogy menjünk, hogy én kitartok Jézus mellett, én megállok az Úr mellett, még hogyha nem mindenki dicsér is meg ezért, nem mindenki jutalmaz meg ezért, és azt mondja, hogy nagyon jó, nagyon helyes, hanem van, aki támad ezért. De ha én ezt, hogy tudom ezt elhordozni, milyen lelkülettel, és egyáltalán hogy tudom elhordozni, abból fakadhat valami jó, vagy pedig rossz. Mert gyümölcstermés csak ott lehet, ahol alázattal, szeretettel, megbocsátással tudom elhordozni, illetve úgy, hogy bizonyságot teszek. És nem is kell nekem ezen törni a fejemet, hogy vajon én mit mondjak, vagy hogy mondjam, hogyha valaki számon kéri a bennem levő reménységet, akár támadólag is, az ige azt mondja, hogy veletek lesz, az Úr, veletek leszek minden napon, és abban az órában megadatik nektek. Csak az a lényeg, hogy ti velem legyetek, velem élő közösséget ápoljatok, tehát vigyázni kell magamra, hogy vajon hogyan állok meg az én hitemben, hűséges vagyok-e. A harmadik vigyázatok a 23. versben található, következőképpen. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Ez egy kicsit visszavezet ez a figyelmeztetés az első gondolatkörhöz, mert előtte azt olvassuk, hogy amikor valaki ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, gyere ide, vagy ott a Krisztus, gyere oda, itt a Krisztus, ott a Krisztus, ma is ezt mondogatják. És akkor mindig mehetnénk, vándorolhatnánk, hogy menjünk ide, menjünk oda, menjünk ebbe a közösségbe, menjünk abba a közösségbe, hallgassuk ezt, hallgassuk azt, mert ott a Krisztus. De a Biblia azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Nem kell nekünk menni se ide, se oda, hanem hogyha valóban a Jézus nevében jövünk össze, akkor közöttünk van az Úr, akkor ő ellát bennünket tanítással, akkor meghallgatja a mi imádságainkat is, válaszol a mi problémáinkra, kérdéseinkre, eligazít bennünket, tanácsol, erőt ad nekünk. Tehát itt a zsidó közirat levélből is idézhetünk egy igét, hogy ne hagyjuk el a saját gyülekezetünket, mint némelyek teszik, hanem inkább intjük, buzdítjuk, bátorítjuk egymást, tartsunk ki egymás mellett. Így várjuk az Úr Jézus Krisztus vissza. Mert így nyugszik meg rajtunk az ő áldása, az ő békessége. Tehát itt megint elhangzik az, hogy vigyázzatok, mert hogyha egy élő közösséget képezünk, akkor könnyebben a hamis tanítások és minden más le tud hullani rólunk. Mint hogyha ide megyünk, oda megyünk, fölszedünk ezt, fölszedünk azt, és nem tudjuk végül, hogy hol kötünk ki. A következő figyelmeztetés a 33. versben található. Azt mondja, hogy azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren. Tehát a feladatunk az éberség. Hozzáteszi a vigyázni szó mellé azt, hogy legyetek ébren. Az ige alapján azt húznám alá, hogy nem az a feladatunk, hogy keressük, hogy mikor, vajon mikor jön meg, mikor jelenik meg az Úr, hanem az, hogy éberek legyünk. Mert nem tudjuk, mikor jön el. Sokan megakadnak azon, hogy azt mondta az Úr, tehát igében azt olvastuk, hogy bizony nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. A fordítás nem helyes, mert az eredeti szövegben azt találjuk, hogy a görög geneá szó jelent nemet, jelent nemzetséget és nemzetet. Tehát itt nem nemzedékről van szó, hanem nemzetségről, nemzetről van szó. És akkor meg kell, hogy értsük azt a tanítást az ige alapján, hogy Jézus kiknek mondta ezt? A zsidó népnek mondta. tanítványai is mindnyájan zsidók voltak. Közéjük küldte őt az Isten, a választott néphez. És Jézus azt mondta, hogy a templom az el fog múlni, mert nem maradott kő kövön, ami le nem romboltatnék, de ez a nép, ez a faj, ez nem fog elmúlni. Krisztus után, Krisztus elvetetése után, 70-ben, egy millió zsidó pusztult el, amikor a rómaiak Jeruzsálemet elfoglalták. Szörnyű vérengzés volt. Végletekig ellene álltak, nem akarták feladni. Pedig Jézus megmondta, ami bekövetkezik. És aztán azóta is tudjuk, hogy hány és hány alkalommal, azelőtt is, meg azután is a zsidó népet meg akarták semmisíteni. Eszter királynő idejében, Ahasvérus király idejében is már sorsot vetettek rájuk, és meg akarták semmisíteni a zsidókat. Isten elhárította. A babiloni fogság is arról beszélt, hogy vajon lesz-e egyáltalán valami, amikor ugye Nabukodonozor király megtámadta Jeruzsálemet, és a templom leromboltatott. Lesz-e valami ebből a népből? Izsaiás megmondta, hogy a fát ki is vágják, de a gyökeréből hajtással jön. Maradék megtér. A maradék megtér. Minden mai napig a zsidó nép nincs megtérve. És ugye beszélünk a 20. század borzalmairól, amikor Hitler ki akarta írtani a zsidóságot, és 6 millió zsidó elpusztult. Nem én mondom, a Biblia mondja, meg a történelem beszéli, és mondja ezt a dolgot, hogy Jézus szavai igazak. És ez mind beteljesedik, az ég is a föld elmúlik, de az én beszédeim, mondta az Úr, nem múlnak el. Jézus szavai igazak. És ez a nép ott van, 48-ban állam alakult. És nem tudjuk, hogy még mi következik. Úgy tudjuk, hogy még fölépül újból a templom. És drámai dolgok lesznek ott. És majd az a templom is romokba fog heverni. De az Isten népe az felvétetik. És az Isten népe megtartatik. Mert nem a kövekben van a templom, hanem a szívek, szívekben, a lelkekben, Szentlélek által megáldott, újjászületett lelkek képezik az Isten templomát. Vigyázzatok tehát, ne számolgassatok, ne számolgassátok az éveket, hogy így vagy úgy, hogy hát Uram, mikor, hát miért nem. Nagyon várták az első században is a korai keresztények, hogy már akkor beteljesedik. Hát akkor ez úgy teljesedett be, ahogy Jézus megmondta. Mert szétszóratott a nép. De ugyanakkor tetszett az Istennek az, hogy kaput nyisson a népeknek, a nemzeteknek. Minden mai napig is arról beszél a kegyelem idő, a népeknek az ideje itt van, még mindig itt van, még mindig van lehetőség megtérni, elfogadni az Úr Jézus Krisztust. Tehát nem a számolgatás a feladatunk, számolgattak már sokan, hogy ekkor jön el, vagy akkor jön el. Döbbenetes, amit Jézus mond, hogy sem a mennyei angyalok nem tudják. Ó, ezt még megértem. De azt mondja, hogy még ő se tudja. Akkor itt volt a tervben Isten a Földön, Krisztusban, mint megváltónk, és azt mondja, hogy még ő se tudja ezt. Nem tudom felfogni. Megmondom nektek őszintén, hogy nem tudom megérteni, de azt mondja, hogy az Atya maga hatalmában helyezte el. Tehát meghajlok előtte, próbálom felidézni a Filippi levél második fejezetét, hogy megüresítette magát. Istennek formájában lévén ő megüresítette magát, és szolgai formát vett fel, emberré lett, megalázta magát. És noha egyenlő az Atyával, bár azt mondja, hogy az én Atyám nagyobb nálamnál, ugye ezek is döbbenetes, elgondolkodtató dolgok, de hogy mikor lesz az, amikor ő vissza fog jönni, az igéből az derül ki, hogy ez el van rejtve az Istenségnek a nagy titkában, mikor teljesedik be. Hogy mikor kellett neki eljönnie, azt se tudta senki. De most már tudjuk, hogy az idők teljességében ez bekövetkezett, hogy eljött. És hogy mikor fog újra visszajönni, azt se tudja senki, csak maga az Atya. Itt tehát az nem a számolgatás a feladatunk, még a tanítványok is azt kérdezték a mennybe menetel napján, hogy Uram, hogy nem ez időben állítod helyre az országot, következik be, hogy beülsz a te királyi székedbe, a Dávid leomlott trónját felemeled, és megalapítod a királyságot ezen a földön. Nem a ti dolgotok tudni az időket. Ez az Isten hatalmában van. Hát akkor mi a mi dolgunk? Mi dolgunk az, hogy vigyázzunk. Itt hatszor hangzik el ebben a fejezetben az, hogy vigyázzunk. Vigyázzatok, legyetek ébren, legyetek éberek. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. Milyen szemléletes a kép, este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Azt mondja, nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Más helyen azt olvasok, mint a tolvaj úgy jön el. A tolvaj megmondja, hogy mikor jön, de hogy mondja meg. Ez csak egy kép, persze, mert a mi Urunk nem tolvaj, csak a hirtelenségre, a váratlanságra utal ez a kép. Nehogy alva találjon benneteket. Mindenkinek megvan a feladata. Itt azt mondja, hogy olyan ez, mint amikor az idegenbe készülő ember elhagyja az ő házát, és átadja a szolgáinak a hatalmat. Kiadja mindenkinek a maga munkáját. Az ajtó őrnek is megparancsolja, hogy vigyázzon. Mindenkinek megvan a feladata. Az ajtó őrnek, hogy ott legyen az ajtó mögött, és vigyázzon. A többieknek is megvan a feladatuk. Amit ránk bízott az Úr, azt végeznünk kell. És közben vigyázni kell önmagunkra, hogy készen legyünk, és rendben legyen az életünk. Így kell várnunk az Úr Jézust. A végén megismétli az utolsó versben újból, azt, amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Ez a szó a görögben abból a szóból ered, hogy nézni, nézni, figyelni. Hát valóban fontos dolog ez a mi számunkra. Az Ószövetségben egy idővel a prófétákat is így nevezték, hogy látnak. Aki figyel. Habakuk próféta azt mondja, hogy az őrhelyemre állok, és vigyázok. Lássam, mit szól hozzám. Hát akkor testvérek, álljunk mindjárt az őrhelyünkre. Ahova az Isten állított, ott legyünk, végezzük a feladatunkat, a dolgunkat. Többet kell olvasnunk az igét, a Bibliát. Ma éppen ugye ima órán említve, hogy imádkozzunk a evangéliumi sajtóért, kiadványokért, lapunkért, evangéliumi lapokért. Ezek mind nagyon fontosak. Terjesztenünk kell az evangéliumot, amíg csak itt vagyunk ezen a földön. Mert amiről meg vagyunk győződve, ami benne van a szívünkben, azt örömmel kell, hogy tovább adjuk. De a legfontosabb, hogy nézzünk, figyeljünk, nézzünk fel Jézusra. Ne csak az időket figyeljük, hogy nos, világ eseményei, hogy alakulnak, hanem a legfontosabb, hogy nézzünk fel Jézusra. És próbáljunk vele mind szorosabb összeköttetésben lenni az ige és a Szentlélek ereje által. Mert így tudjuk megérteni a világban zajló eseményeket is. Azt mondják, hogy a világ óráját mutatja sok tekintetben Izraelnek a helyzete. Bizony. Pontos a magyar nép is, meg minden nép, de Isten döntött így. Azt mondja az ige, hogy tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Mikor már zsendül az ága, levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. A fügefa Izraelnek a jelképe. A fügefa. És az események azt mutatják, hogy még hitetlenségben van ez a nép. De zajlanak az események. Rendkívüli feszültség abban a térségben. Szabad figyelni ezeket a dolgokat. De legfontosabb, hogy az Úrról le ne vegyük a mi tekintetünket. Eljött ismét a tavasz. Azt hittük, tán soha nem jön el. De azért csak eljött. Nagy tél után. És valóban a természet is éled. Ez mutatja azt, hogy az idő változik, és így a világ eseményei is mutatnak valamit. Azért jó dolog hívő embernek lenni, mert azt mondja a Biblia, hogy lesztek Istentől tanítottak. Mi nem csak emberi tanítást tudunk, hanem hogyha figyelünk az Úrra, és olvasjuk az igét, imádkozunk, akkor isteni tanítást veszünk. És Isten felkészít bennünket, hogy valóban készen legyünk. A Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy úgy lesz akkor, mint volt az özönvíz napjaiban. Az emberek ettek, ittak, házasodtak, térhez mentek, nem vettek észre semmit sem. Sajnos nagyon szomorú dolog, hogy sok ember ma is úgy éli az életét, hazánkban is, Egerben is, hogy nem igen vesz észre semmit. Éli a maga életét. Nekünk úgy kell élni az életünket, mint akik észrevettünk valamit. Mint akik már felfigyeltünk valamire. Mint akiknek van látásunk, lelki látásunk, és ehhez szabjuk magunkat. Isten segítsen, hogy ez a hatszoros figyelmeztetés, ami itt a már 13-ban felhangzik, hogy vigyázzatok, ezt vigyük magunkkal útravalóul, nem csak a jövő hétre, hanem az egész életünkben. Amen.